Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a felelkedve.
Irgalmasságodra gondolj, Uram, és könyörületedre, mely öröktől való. Szívem rólad mondta, keressétek az ő arcát. A te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem arcodat. Nagy bődben vagyunk. Múlt vasárnap Isten válságkezelő programjáról elmélkedtünk. Úgy gondolom, hogy csak az a valaki tud kezdeni ezzel, aki ráismer az Isten arcára, és az Istennel való találkozásban önmagát is megismeri. Most vizsgáljuk meg az életünket, ne a másik ember életét, mindenki a maga életét vizsgálgassa, mert ez az első lépés. A többit rábízhatjuk az Istenre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent neki Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak: Mester, olyan jó nekünk itt, készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt a ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, és a felhőből szózat hallatszott. Ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust, egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az ember fia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, hogy mit jelenthet az, hogy feltámad a halottak közül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Nagyon fontos vasárnapok ezek nagybőjt folyamán, hiszen húsvét ünnepére készülünk, és húsvétkor azt az igazságot, keresztény igazságot, amely persze mindig titok marad a számunkra, amit feltámadásnak mondunk. Ha föltennénk a kérdést, mit értünk a föltámadásból, értünk-e többet, mint az apostolok, akkor azt mondom, ugyan ott tartunk, ahol ők, hiszen ez annyira az Isten világához tartozik, mi emberek csak a hitünkkel tudunk e felé, az igazság felé fordulni. Ez a mai vasárnap azért is fontos, mert Jézus nekünk is akar segíteni, úgy, ahogy az apostoloknak segített, hogy valamit legalább megsejtsünk ebből. Hiszen a húsvétnak a dicsősége nem valami isteni erőfitoktatás, hanem a szenvedésben és a halálban a legmélyebbre jutott valóság, amelyből egy dicsőség származhat. Egy új élet. És ezen a mai vasárnapon, hiszen Jézus az apostolokkal napokon keresztül arról beszélt, hogy mi is az Isten szándéka, mi módon akar bennünket egy új lehetőséghez vezetni, mi, akik ebben a világban élünk, amely világ néha nagyon brutális, amely világ tele van szenvedéssel, megpróbáltatásokkal, és végül mindegyikünk meghal, ebben a világban mit is jelent a föltámadás hite? Ebben a világban ki az, aki ebből valamit meg tud sejteni úgy, hogy ez a mindennapjai közepette is az ember segítségére legyen. Akkor is, hogyha ha feltámadás ellenére marad a szenvedés, maradnak a gondok, a bajok, és meg is halunk. Mégis valamiképpen a húsvét arról akar nekünk egy üzenetet hozni, hogy sajátos az Isten bölcsessége. Ami emberi bölcsességünkkel ebből semmit se tudunk megragadni. És éppen ezért is felénk, emberek felé egy más úton közeledik az Isten. Mert a mi evilági bölcsességünkkel semmit nem tudunk ebből az isteni bölcsességből fölfogni, miközben magunkat nagyon okosnak tartjuk, magabiztosak is vagyunk, és eközben sokat szenvedünk. Az biztos, hogy az ember az evilági bölcsességével az élete igazi gondján, baján nem tud segíteni. A kérdés az, hogy az isteni bölcsességből mit fogunk föl, hogy mégis élhető legyen ez az emberi élet. Hogy valamiképpen mégis meg tudjuk őrizni az emberi arcunkat. Erről volt szó a Szentmise bevezetőjében. Ezért is kell találkozni az Istennel, mert mi emberarcú lények Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, akár mondhatom így is, hogy isteni arcunk van. Valamit ebből az Isten kapcsolatból kellene fölfogni, nem azt mondom, hogy megérteni, fölfogni. És akkor talán nem hiába valók a mindennapjaink, nem hiába valók a cselekvések. Valamiképpen a hiába valóság érzése fölé kellene jutnunk. Nem véletlen, hogy Pál apostol oly sokat elmélkedik erről a kérdésről, és ilyeneket mond, mivel az ember a maga bölcsességével semmire se jutott az isteni kapcsolatában, ezért az Isten oktalannak látszó ige hirdetéssel akar segíteni az emberen. Azt választotta ki az Isten, ami az emberek szemében gyenge, hogy megmutassa a maga erejét. Azt választotta ki az Isten, ami az emberekben kicsiny, jelentősége szinte semmi, jelentéktelen, hogy megszégyenítse azokat, akik valaminek tartják magukat. Tegnap Nagyváradon beiktatták a templi püspök úr utódját, egy fiatal embert, és egyfolytában azon tépelődtem, amikor ott ültek az oltár közelében azok, akik templomban nem szoktak járni, a hatóságok emberei, és nagyon helyes, hogy ott ültek. Mi keresztények néha nagyon furcsán gondolkodunk. Mit keresnek ott? Elnézést kérek. Isten közelében mindenkinek van keresni valója, nekik is. Lehet, hogy pártpolitikai gyűlésekre, pártpolitikai felfogások szerint rendeződnek az emberek. De Isten közelében mindenki Isten gyermeke. Az is, akit a hívő emberek hitetlennek mondanak. És sajnos igen sok esetben a magunk hívő gőgjében ezeket legszívesebben kiutálnánk magunk körül. Kemény kérdések ezek. Persze az én agyamban is végigfutott, hogy hány vértanúja volt az erdélyi egyháznak, hány vértanúja volt a nagyváradi egyházmegyének is. És ott ültek azoknak az utódai, akik ezeket az embereket halálra kínozták, és most együtt voltunk Isten házában. Mit lehet ebből fölfogni? Mire vagyunk mi emberek képesek? Eljutottunk arra a szívbéli bölcsességre, hogy képesek legyünk mindenek ellenére együtt lenni, közben tudjuk, hogy mekkora szenvedések vannak mögöttünk, milyen megpróbáltatások, halált osztogattunk és osztogatunk. De új életet szeretnénk. Ez a mai vasárnap pontosan ebből a szempontból izgalmas. Azt hallottuk, hogy Jézus tanította a tanítványokat. Hogy miről beszélgettek, azt is tudjuk. Jézus arról szólt, hogy neki sokat kell szenvednie, és meg fog halni. Gondoljuk csak el, hogy ezek az emberek, az ő tanítványai mire gondolhattak? Hát ez nem történhet meg veled. Péter meg is fogalmazta a kételyüket, amikor erről volt szó. Csak hogy a szenvedés és a halál az Isten tervében szerepel. Nem úgy, hogy éppen így adódott, hanem ez volt a megváltásnak az útja. És akkor, amikor Jézus fölvisz ezt a három apostolt magával a hegyre, Pétert, Jakabot meg Jánost, és ott van Mózes meg Illés a leírás szerint, a szenvedéséről beszélgetnek. Úgy gondolom, testvérek, hogy ez a jelenet, amely Jézus földi életének a csúcspontja, azt halljuk, hogy színében elváltozott, a ruhája ragyogó fehér volt, kiemelkedett egy pillanatra ebből a világból, aztán ennek a földi életének van egy másik pontja is, amely a mély pontja, pár nap múlva következik be a kertben. Szintén ez a három apostol van vele, Péter, Jakab meg János, ahol kifakad, atyám, ha lehetséges, bújjék el tőlem e kehely, és aztán a következő pillanatban, de ne az én akaratom legyen, hanem a tied, És testvérek, azt gondolom, hogy pontosan ez az egyetlen mondat az, amely a tekintetünket jó irányba fordíthatja. Mert ha azt mondtam előbb, hogy a húsvét dicsősége az nem isteni erőfitoktatás, akkor itt arról van szó, hogy az ember szíve képes-e annyira érzékenyé válni, hogy valamit fölfog abból, mit jelent az Isten akarata. Húsvét után, amikor a szenvedés épp úgy megmarad, meg a halál is megmarad, de mégis, mit jelent az, hogy az Isten az elrontott életből egy új életet formál és alakít? És itt van az a nagyon lényeges mozzanat, amire oda kell figyelnünk, sokat emlegetem az utóbbi időben az Isten akaratát. E felé kell igazodni nekünk akarnok embereknek. Tönkretesszük az egyéni életünket, egymás életét, a világot az akarnokságunkkal. Márpedig vagy egyakaratúak leszünk, vagy értelmetlenné válik minden. És az egy akarat az az Isten akarata. Annak az Istennek az akarata, aki szeretetből teremtett minket, aki szereti az embert, aki az ember javát akarja, aki üdvözíteni akar minket. Kérdezem, így működik a mi emberi akaratunk? Az Isten nélküli emberi akaratunk? Igen, lehetnek villanások. Lehetnek ihletett pillanatok, amikor ugyanígy gondolkodunk mi is. No de, ha őszinték vagyunk, akkor mindig fölül kerekedik az egyéni érdekünk. Még akkor is az esetek többségében, amikor meg vagyunk arról győződve, hogy a legönzetlenebbek vagyunk, még akkor is ott bujkál a valamilyen fajta érdek. Na, a bölcsesség pontosan ebből a világból akar kivezetni bennünket. Azt hallottuk, hogy Jézus tanította az apostolokat. A Bibliának számos elbeszélésében vissza-vissza tér ez a jézusi kérdés. Megértettétek? Mit értettek meg a tanítványok? Akkor, előtte, utána is, csak a feltámadás után, meg a pünkösd után is valamit sejtettek. De ez is nagyon érdekes, ez már a bölcsesség, a szívnek a bölcsessége, mert ez nem értelmi kérdés. Hiszen nagyon jól tudjuk, vannak nagyon értelmes emberek, és mégis oktalanok, nem bölcsek. És vannak kevés tudású vagy képzetlen emberek, és nagyon bölcsek. Értik az életet. Bonhoeffer, ez a kiváló teológus, aki koncentrációs táborban halt meg, pontosan erről a kérdésről elmélkedik, és azt mondja, és ez nagyon érdekes, talán egy pici fénysugarat jelent ebben a kérdéskörben, azt mondja, hogy van bölcs szív, és van rest, lusta szív. És ezt a lusta szívet Bonhoeffer azonosítja a butasággal. És azt mondja, hogy ez a butaság, ez a rossz akaratnál is rosszabb. Mert a rossz akarattal szembesülünk, a rossz akarattal hadakozhatunk, ha éppen kedvünk van hozzá, de ezzel a butasággal, ezzel nem lehet mit kezdeni, erre nincs orvosság. Miről van szó? Mit akar mondani Bonhoeffer? A szívnek azt a bölcsességét hangsúlyozza, amely ugyan nem fogja fel értelmileg Istennek a bölcsességét, de ráhangolódik és figyel. Testvérek, ha őszinték vagyunk, az egész életünk erről szól. Mennyire vagyunk ráhangolódva Istenre, de akár mondhatom azt is egymásra. Mi értjük az Istent, értjük egymást. A kérdés az, hogy jó szándék van-e bennünk. És a szívnek a bölcsessége pontosan ezt jelenti. És akkor ennek a mai vasárnapnak az üzenete szerint csak három morzsácskát. A bölcsesség felől sejthetünk meg valamit. Először is, kik hallgatták Jézust? Azok, akik valamiképpen a maguk szűk világából kitekintettek. Kik figyeltek oda Jézus tanítására? Kiknek az életét találta el Jézusnak a tanítása? Akik képesek voltak a maguk szűkös, kicsinyes, önző világából kiemelkedni. Akik ezt nem akarták, akiknek csak az számított, hogy mi az, ami nekem előnyös, mi az, ami a számomra fontos, ez a gyakorlati materializmus, ennek az áldozata az emberiség egyébként. Másképpen mondhatom az önzésnek. A gyakorlati materializmus nem más, mint az önzés hitelesítése. Mert elméleti materializmus nincs. Mi az, hogy hiszek az Istenbe, vagy nem hiszek az Istenbe? Akadémikus kérdés. Van Isten, nincs Isten? Ilyen kérdésre nem lehet válaszolni. Kik hallgatták? Azok, akik képesek voltak magukat felejteni, és képesek voltak olyan kérdésekkel foglalkozni, amely az ember életét akarja jobbá tenni. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy kit hallgattak? Emmanuel, akiben velünk az Isten, az ember fiát. Aki elsősorban nem a szavaival, hanem a példájával hatott. Aki egyszerűen találkozott az emberekkel, és soha semmit nem kérdezett az emberektől. Nem tudom, mennyire botránkoznak, hogy meg se nézték talán még soha ennek az ambónak az ábrázolását. Ott ül Jézus a szamáriai asszonnyal. Ha egyszer ezt végig elmélkednénk, hogy mit jelentett, hát akkora botránkozás lenne mindegyikünk szívében. Szóba áll ezzel az asszonnyal, leül vele, vizet kér tőle. Az akkori felfogás szerint kit hallgatunk, aki értünk emberért, az emberfiát, Emmanuel velünk az Isten, aki semmi más nem akar tőlünk, csak találkozni velünk. Aztán ennek a találkozásnak eredménye van. Egyszerűen azért, mert Jézussal találkoztunk. És ő nem akar tőlünk semmit. Csak magát akarja odaadni. Csak azt akarja elmondani, hogy te fontos vagy nekem, én téged szeretlek. Ennyit, semmi többet nem akar Jézus, aki ezt érti, az érti az életet, aki ezt nem érti, sajnos, az megmarad magának. És mit kell hallani? Mit mond Jézus? Az én eledelem atyám akaratának a teljesítése. Nem ő maga a fontos. Nem Jézus a fontos magának. Ezért ő az ember fia. Hanem neki fontos az Isten akarata, mert nagyon jól tudja azt, hogy ebből a világból csak egy akarat mentén lehet kimenni, vagy talán szebben így mondanám, ennek a világnak az útjait csak az Isten akaratára figyelve lehet járni, különben semmi közünk egymáshoz. Testvérek, ezek azok a kis morzsák, ezek azok a picin villanások, amik a szív bölcsességét jelentik. Nem tudunk semmit. Valójában nem értünk semmit az Isten világából, de ezt sejthetjük. És az is igaz, aki ezek szerint gondolkodik, ezek szerint az értékek szerint tervezi az életét, kapcsolatait, az méltó életet él. Dönts el mindenki, hogy megmarad a maga okoskodó világában azért, hogy semmit se kelljen tenni, vagy valaki bölcsemberré válik szívében azért, hogy a övéért élhessen, és kitágítva a kört minden emberért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Ebben az imádságban kérjük az Isten kegyelmét, hogy bölcs szívünk legyen. A bölcsesség belátása annak, hogy az ember nem tökéletes. A bölcsesség az, hogy az Isten a javunkat akarja. A bölcsesség az, hogy Isten akarata szerint rendezzük az életünket. Ezt a kegyelmet különösképpen is kívánjuk, kérjük, Zoltán nevű testvéreink számára. Az én ismeretségi körömben sok ilyen nevű ember van. Úgy látszik, voltak évtizedek, amikor ez nagyon divatos név volt. Éppen este összeszámoltam, vagy 30 embert ismerek csak én, aki ezt a nevet viseli. Néhányan itt is vannak. Először egyébként ő Zoltánságát hívtam fel, és neki kértem sok isteni segítséget. Imádkozzunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Amikor vigasztalásra szorulunk, akkor nem az számít, hogy mit értünk. Nagyon kevés vigasztalást jelent az életben az, amit az ember fölfogott és megértett. Az legfeljebb másút kamatozik. Akkor, amikor vigasztalásra van szükségünk, akkor a szívünkkel kell jól látni. Ez egy másfajta bölcsesség. Ez az isteni bölcsességgel rokon. Könyörögjünk. Dicsőséges szent testedet és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvérek, valójában ezen a mai napon, március 8-án van Istenes Szent János ünnepe, de tekintettel arra, hogy a vasárnap az a legfőbb ünnep, mindent megelőz, így mi itt a templomunkban, kórházunkban holnap ünnepeljük őt, és természetesen elsősorban kórházunk munkatársait, dolgozóit várjuk majd erre az ünnepre, hiszen holnap délután 2 órakor lesz emlékezés, szentmise, Istenes Szent János közbenjárását kérjük, aki éppen olyan ember volt, mint mi. Lehet, hogy sokan még azt is mondhatják, ó, mennyivel gyarlóbb volt egyikünknél, másikunknál. És a bölcsességével az emberiség egyik nagy jótevője lett. Hát erről szól minden. Most a szentmise végén itt van egy erekélye, ebben a kis erekje tartóban minden este idéztük az ő emlékét, példáját, most is az áldás előtt. 2 versszakot elénekelünk az énekből, amit remélem a kezekben van. Az első meg az utolsó versszakot, és egy könyörgést. Álljunk föl! Van csak a végén, add oda, jó, hogy a könyörgést.
Irgalmasság példaként.
Tegnap Nagyváradon megnéztük azt a kórházat is, amit az irgalmasok alapítottak. Egyik legnagyobb kórház volt a Pozsonyi után, mint magyarok alapították természetesen. Azt a pusztulást és pusztítást, amit az ember ilyenkor tapasztal, csak a szíve szorul össze. Hát ez az emberi világ. Tegnap előtt indult új útjára a pécsi kórházunk, és ott a megnyitó beszéd utolsó mondatában arról szóltam, 1815-ben írta le valaki, ha az újító kormányzat tönkre nem tesz bennünket, akkor élni fogunk. 1815-ben írták le Pécset. Azt kívántam magunknak, hogy ha az újító kormányzat nem tesz tönkre bennünket, akkor élni fogunk. Hát ezért is van szükségünk Istenes Szent János közbenjárására. Izzó szeretett tündöklő példája. Esedesz ki számunkra a szeretet lelkületét, mely megszabadít minket bűneinktől. Imádkozzál érettünk, Istenes Szent János atyánk! Könyörögjünk, Istenünk! Te szeretetet tüzével árasztottad el Istenes Szent Jánost, a aki ennek erejével betegeket menekített ki a lángokból, míg ő maga sértetlen maradt. Az ő közben járására kérünk, gyújtsd föl a mi szívünkben is szeretetedet, hogy most is mindenkor a tiéd legyünk, ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkedre.
Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen.
A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istenem.